Az ELTE TTK Science podcastjének Nobel-díjas különkiadásának most következő részében pedig Krausz Ferenc kutatásáról fogunk beszélgetni, azaz, hogy hogyan lehet megfigyelni az elektronok dinamikáját atomokon és molekulákon belül. Itt van velem a stúdióban dr. Szipőcs Róbert, a Wigner Fizikai Kutatóközpont femtoszekundumos lézerek a nem lineáris 3D mikroszkópiában kutatócsoport vezetője, és dr. Dombi Péter, szintén a Wigner Fizikai Kutatóközpontból, az ultragyors nanooptika lendület kutatócsoport vezetője. Köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
Én is köszöntök mindenkit.
Idén a fizikai Nobel-díjat Krausz Ferenc kapta, megosztva Anne Lüliével és Pierre Augustinivel azon kísérleti módszerek kidolgozásáért, amikkel attoszekundumos fényimpulzusokat lehet létrehozni, hogy megfigyeljük a molekulákban lévő elektronok dinamikáját. Kezdjük is azzal, hogy miért van szükség ilyen rövid fényimpulzusokra ahhoz, hogy megfigyeljük az elektronok dinamikáját molekulákban és atomokban?
Hát ez erre egyszerű a válasz, mert hogy az elektronok azok extrém gyorsan mozognak ugye, az atomok és a molekulák világában. Ugye erről annyit kell tudni, hogy minden ilyen például kémiai reakció, vagy ugye akár különben még a számítástechnikai eszközök is ugye az elektronok mozgásán alapulnak. És az elektronok mozgása, mondjuk egy számítógép processzorban az azért elég lassú, viszont hogyha lejjebb megyünk az anyagban, ilyen kisebb anyagi rendszerek felé mélyebbre ásunk, például molekulák vagy atomok világába, akkor az elektronok mozgása ezen a szinten, például egy szimpla, nem tudom, hidrogénatomban, az már nagyon gyors. Tehát ugye a hidrogénatomnak a Bohr modelljében, ahol egy ilyen körpályát feltételezve mondjuk mozog egy elektron, ehhez egy pályasugarat és egy ilyen pályaidőt is lehet számolni. Itt az elektron az egy ilyen 150 attomásodpercig attomásodperces pálya tartozik hozzá, hogyha ezt az elektront ugye egy ilyen amúgy helytelenül különben, de egy ilyen golyónak képzeljük el. És tehát ezek a tipikus időtartamok, amik az elektronok mozgásához tartoznak, ezek tényleg a 10-18 másodperces idő alatt, vagy azzal összemérhető idő alatt zajlanak le. Ugye a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéről beszélünk, tehát elképesztően rövid időtartamok ezek. Én erre egy olyan hasonlatot szoktam amúgy használni, hogy ugye az egy másodperc az úgy aránylik a világegyetem korához, mint ugye egy attoszekundum az egy másodperchez. Tehát elképesztően rövid, felfoghatatlanul rövid időtartamokról van szó. Viszont mivel az elektronok ezen időtartamok alatt csinálnak érdekes dolgokat, ezért nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy hogyan is történik történnek ezek az elektron átmenetek a különböző rendszerekben. És hát ez ennek a kísérleti vizsgálatára fejlesztettek ki módszereket azok a kutatók, köztük ugye Krausz Ferenc is, aki ahol gyakorlatilag meg lehet vizsgálni ezekkel a kísérletekkel azt, hogy milyen átmenetekkel, milyen módon történik az elektronoknak a mozgása. Ezt szokták úgy is mondani, hogy egy ilyen atomi vagy molekuláris mozit tudtak ők létrehozni.
Én koromból adódóan kicsit visszamennék 20 évet. 99-ben is volt egy egyiptomi kutató részére egy Nobel-díj, ő kémiai Nobel-díjat kapott 1999-ben, mégpedig a kémiai reakciók tulajdonképpen ilyen mozizáson történő, fillantfelvételeken alapuló feltérképezésen, ő 100 femtoszekundumos impulzusokat használt körülbelül ehhez, mert a kémiai reakciók, akkor az a molekulák elbomlanak vagy egyesülnek, az körülbelül ilyen sebességen zajlik, és akkor ő a 100 femtoszekundumos lézereken alapuló lézerspektroszkópia méréseire kapott kémiai Nobel-díjat, mert hogy így pontosan letudta az időben, hogy hogyan történnek a kémiai reakciók. Tehát ott eltelt 20 év, és akkor a lézertechnika körül 3 nagyságrendet fejlődött. Azóta eljutottunk az attoszekundumos tartományba, így méretben is nyilván, és ekkora nagy ugrás történt ebben az időben, és most tartunk ott, amiről Feri a díjat kapta.
Igen, tehát ez teljesen így van, hogy ők gyakorlatilag, amíg ugye a 99-es kémiai Nobel-díj jobban a molekuláknak a különböző mozgásaira, átmeneteire koncentrált, addig most mélyebbre sikerült ásni az anyagban az attoszekundumos módszerekkel, és most már az atomoknak, tehát különálló atomoknak is, akár az elektronjainak az átmeneteit is láthatóvá lehet tenni közvetett módszerekkel.
Igen. Abban az időben mi is használtunk ki a hasonlatot, hogy mi az a femtoszekundum, ami ugye három nagyságrende hosszabb. Én akkor meg azt szoktam mondani, hogy ugye a fény az 300.000 kilométer tesz meg egy másodperc alatt, tehát magyarul 7,5-szer körül megkerüli a Földet, hogyha mondjuk körbe menne. Viszont egy femtoszekundum alatt a fény az 3/10 mikront tesz meg. Tehát az a milliméter ezred részének 3/10. Tehát így ezek kis időben így viszonyulnak egymáshoz. 7,5-szer megkerülöm a Földet, és a milliméter töredéke, ugye, és az a így iránylik a másodperc a femtoszekundumhoz. És ehhez képest még három nagyságrendel 1000-szer rövidebb időtartamokat jelent, ahol most vagyunk.
Igen, meg hogyha már itt a hasonlatoknál járunk, akkor amikor kihirdették a Nobel-díjat, és utána volt egy ilyen beszélgetés róla, akkor talán ez egy ilyen nagyon szemléletes magyarázata volt, hogy azért kell nekünk ennyire rövid fényimpulzus, mert hogyha úgy gondoljuk el, hogy lefényképezzük az elektronokat, vagy az atomban lévő elektronokat, akkor hogyha ennél hosszabb lenne, mondjuk femtoszekundumos, akkor egy ilyen nagyon elmosódott képet kapnánk, mint amikor a kameránkat úgy állítjuk be, hogy nem elég gyors a záridő, mondjuk egy madárnak a szánycsapásához.
Hosszú az expozíció.
Igen.
Tehát hogy pont erről van szó. És a mi időnkben, amikor ugye 90-es éveken nekiálltunk ezzel a femtoszekundumos lézertechnikával foglalkozni, egy ilyen sportverseny alakult ki, hogy most ki tud minél rövidebb fényimpulzusokat csinálni. Azt hitték, hogy ez csak úgy ilyen teljesen tárpurlár, versenyezés, csak a verseny kedvéért, de aztán, mint kiderült, azért nem teljesen. Ennek meg az volt az alapja például, hogy a kémiai reakciókat akarták egyre nagyobb időfelbontásra, mire ez meg egyre rövidebb fényimpusok kellettek, amik tulajdonképpen az expozíciót jelentették, és így mentünk egyre rövidebb impusok felé. Viszont egy idő után elérkeztünk egy minőségi változáshoz, ami végül is oda jutottunk, hogy akkor attoszekundumos impulzusokat lehetett előállítani, többféle folyamat, hogy mondjam, tehát ez már nagy energiájú, rövid impulzusú lézerek kellettek, és ezekből is olyan, amikből egy-egy lett, mert különben, hogyha sorozatok vannak, azokkal nagyon méréseket ért nem lehet végezni, és ez egy, hogy mondjam, 10 éves technikai fejlődés előzte meg azt, hogy a Feri eljutott, ő 10 évig folyamatosan dolgozott különböző fontos lézertechnológiai fejlesztésekkel, több csoporttal, többek között az SFK is, van is volt egy ilyen vékonyíték csoport velünk is, és így lépésről haladtunk a cél felé. Akkor nem tudom, mennyire volt még a fejében az, hogy most attoszekundumokat fog mondjuk 2000-ben csinálni, és ezzel méréseket fog végezni ilyen elektronátmeneteken, de ez biztos, hogy az egészet egy nagyon szisztematikus, kitartó munka előzte meg a lézertechnológiában, hogy ideig el lesse jutni.
Ezt a kitartó, hosszú munkát egy picit meg tudjuk nézni, hogy mik voltak a főbb állomásai?
Igen, tehát én azt gondolom, hogy én körülbelül a 90-es évek elején kezdtem ezzel foglalkozni, 87-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemi villamosmérnöki karon, én villamosmérnök vagyok, nem fizikus. És hát egy nagyon nagy, régebben ezeket a rövidimpulzusú lézereket általában festékekből, voltak festéklézerek, azokkal tudták különböző technikákkal előállítani, és egy nagyon nagy változást hozott, amikor kitalálták a Peter Multon nevű ember a titán aladékot, zafír kristályokat, ami már nem ilyen folyadékok voltak, hanem egy szilárd zafír anyagban voltak a telékok, amik biztosították azt a, hogy mondjam, erősítési sávszélességet, amikkel elég rövid, ilyen, akár 10 vagy annál rövidebb femtoszekundumos impulzusokat elő lehetett állítani a lézeroszcillátorba. Ez kell egy erősítő közeg, és ez egy nagyon fontos dolog volt, ottnak jó volt a hővezető képessége, meg voltak a megfelelő spektrális tulajdonságok, voltak hozzá megfelelő pumpalézerek, amikkel ezt lehetett gerjeszteni, és a lézer folyamatot létre lehetett hozni. És akkor utána jöttek olyan dolgok, hogy most akkor, amikor építünk lézert, nem csak aktív közeg kell hozzá, hanem kell hozzá mondjuk olyan tükör, amiből a lézert megépítem. Ebből kellene kis veszteségűek. Aztán eljutottunk odáig, hogy a sávszélességét korlátozta a tervezési technika, és akkor nem lehetett mondjuk 11 pár femtoszekundnál rövidebb impulzusokat előállítani, mert egyszerűen a sávszélesség nem fért bele. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezekre a lézerekre az a jellemző, hogy minél rövidebb az impulzus, annál jobb a sávszélessége. Van egy ilyen Fourier transzformációs kapcsolat a kettő között. Ez azt jelenti, hogy minél rövidítjük az impulzusokat, a sávszélesség nő, és végül ott vagyunk, hogy a tükör tartományban nem fér be a lézertükör, mert ezek ilyen nem fém tükrök, mert ugye fémtükrökből nem lehet kis veszteségűeket csinálni, hanem dielektrikum ilyen üvegszerű anyagokból, nagyon sok multirétegek, és ezeknek a törésmutató különbsége határozta meg a sávszélességet praktikusan 200 nanométerbe. Ugyanakkor meg ez a lézeraktív anyag, amiről beszélünk, mondjuk az titánzafír, az mondjuk 680-tól 1060 nanométerig tart. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegesen nagyobb volt a lehetőség ezekben a lézerekben, mint amit ki tudtak használni. És akkor még olyanról nem is beszéltünk, hogy ezeknél a lézereknél, ezek ultrarövid impulzusú lézerek, nagyon nagy probléma a csoportsebességdisperziók. Magyarul az, hogy a optikai közegekben, például a kristályban a fény az különböző sebességgel terjed. Tipikusan a normális disperzió esetén a piros komponensek gyorsabban mennek, a kékek meg lassabban. Pillanatok alatt szétcsúszik a rövid impulzus, már magában a lézerben is. Ezeket disperzió kompenzálni kellett. Magyarul többet kellett késleltetni a pirosakat, mint a kékeket. És kialakul egy ilyen dinamikus egyensúly, ráadásul vannak ebben még nem lineáris folyamatok, amiben nem biztos, hogy érdemes belemenni, de az a lényeg, hogy itt ilyen szolitonszerű impulzus formálódás van, ez az optikai szálakban is elég gyakran előfordul, például a telekommunikációban, és ilyen dinamikus egyensúlyt meg kellett teremteni ezekben a lézerekben. És ezekhez nagyon sok ilyen technikai lézerek, kristályok hűtése, sorolhatnám, tehát millió dolog van, és ezekbe olyan készíteni, amelyek folyamatosan megbízhatóan működnek, mert hogy ezeken épül az összes többi erősítő, stb. Tehát ezek nagyon komoly ilyen engineering vagy mérnöki tudást igényelnek, és egyébként nem véletlen, hogy a Feri is, Bécsi, tehát ő eredetileg két éve fölöttem járt a Budapesti Műszaki Egyetemre villamosmérnöki karra, és mellette csinálta a fizikus szakot is, de hát ő, hogy is mondjam, neki meg volt az a háttere, hogy ezeket komolyan vegye és foglalkozzon is vele, és olyan embereket gyűjtsen maga, akik ezeket a kérdéseket meg tudták oldani. Mert enélkül a szisztematikus munkanélkül nem lehetett volna stabil rendszereket előállítani, amelyek például attoszekundumos mérésekhez szükségesek.
És hát ami ehhez még azt tenném hozzá, hogy ami ugye Krausz Ferencben azért egy nagyon eredeti kombináció, és ezt ő maximálisan ki is használta, hogy ő mindig párhuzamosan csinálta a világ legjobb, ugye ilyen femtoszekundumos rövid impulzusú lézerének a fejlesztését, és mindig tudta azt, hogy azok a fejlesztési lépések, amiket ő csinál, azok milyen fizikai kérdések megválaszolásához lesznek jók, tehát hogy lehet majd abból mondjuk egy attoszekundumos mérést aztán létrehozni. Tehát ez szerintem zseniális az ő életútjában, hogy ennyire szorosan összekapcsolódik a lézerfejlesztési tevékenység, és mondjuk a fizikai alapkutatás, illetve hát a legutóbbi időben pedig már egyéb ilyen orvosbiológiai alkalmazásokról is van szó, amiről majd lehet, hogy szintén fogunk egy kicsit beszélni.
Igen, majd rá fogunk térni, viszont előtte említetted ezt a molekuláris mozit, hogy ezek az attoszekundumos felvételek összeállíthatók igazából egy animációba, hogy ez hogyan néz ki?
Hát ez ugye egy ilyen speciális méréstechnikát igényel, és ez a méréstechnika, ez igazából, ennek van egy bevett neve így a mi szakmánkban, ezt úgy hívják, hogy pumpapróba technika, vagy pumpaszonda technika, de szerintem egy egyszerűen elmondható így szóban is, hogy miről van szó. Tehát ugye képzeljük el, hogy van egy nagyon rövid lézerünk, ami mondjuk egy ilyen nagyon rövid femtoszekundumos, vagy akár attoszekundumos fényfelvillanást biztosít a számunkra. És akkor annyit kell csinálni, hogy ezt a fénynyalábot, ami ugye jön a lézerből, ezt ketté kell osztani egy nyalábosztóval, tetszőleges arányban, hát azt nyilván ki kell találni, hogy milyen arányban legyen megosztva a nyaláb, és akkor így lesz két impulzusunk, ami mondjuk két különböző ágon megy, de ugye ugyanazzal az anyagi rendszerrel, mondjuk egy nemes gázatommal, például ugye a Nobel-díjhoz kapcsolódva, egy nemes gázatommal hat kölcsön. És akkor ugye az a lényeg ennek az egyik technikának, hogy ennek az egész technikának, jelen esetben most már akkor az attoszekundumos időtartományban is, hogy az első ilyen fény, ami először ér az anyagra a kettő impulzus közül, az ugye beindít valamilyen folyamatot, valamilyen elektronnak valamilyen mozgását, ezáltal megadja a nulla időpillanatot, hogy akkor most elindult az elektron valamilyen átmenet útján. És a második impulzus, azt meg ehhez képest késleltetve kell ráküldeni a mintára, mégpedig különböző késleltetéseket beállítva, ezt különben nagyon egyszerű megoldani, hiszen ilyen tükröt kell tologatni ilyen nanométeres pontossággal, és ugye ez már az elején elhangzott, hogyha mondjuk 3/10 nanométert, 3/10, tehát 300 nanométert ugye tolunk, a hátrébb toljuk az egyik tükröt, akkor az az ott terjedő fény impulzus az ugye egy femtomásodperccel később fog a mintára érni. És hogyha ezt még egy femtomásodperccel megfelelő távolsággal hátrébb toljuk ezt a tükröt, akkor megkapjuk azt a pillanatfelvételt a mintáról, ami meg a két femtomásodperces késleltetéssel gyakorlatilag megmutatja, hogy milyen állapotban volt a rendszer, miután elindult valamilyen átmenet. Bocsánat. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen gyors fényképezési eljárás, pontosan ugyanaz, amit mondjuk ilyen, nem tudom, sportesemények fényképezésekor, amikor ilyen nagyon sok pillanatfelvételt látunk egymás után, akkor például megmutatja mondjuk egy gyors versenyautónak, vagy egy focistának, vagy bárkinek a mozgását fázisokban. Itt ugyanerről van szó gyakorlatilag, csak az atomok és a molekulák világában, és hát nem közvetlenül készítünk képeket, hanem közvetett információt kapunk, valamilyen spektroszkópiai információt kapunk a rendszerről, és abból vissza tudjuk számolni azt, hogy pontosan milyen állapotban volt az az atom, vagy az a molekula, amit vizsgáltunk.
Egy fontos dolgot hozzátennék, mert ugye a nevében is egyébként benne van, hogy pumpa próba, tehát ugye az első impulzus az tipikusan nagyobb, jóval nagyobb energiájú, mint a második, még pedig azért, mert az első indít valami kémiai reakciót, vagy tomáját mérheted valami, és a második az meg olyan pici intenzitása, amennyire lehet, hogy ne zavarja ezt a mérést. Tehát, és ugye ebből sokkal, és akkor a másik meg, hogy nem törvényszerű, hogy mondjuk ugyanaz a lézer impulzus legyen, mert mondjuk a kémiában, mondjuk a kémiai reakciókat mondjuk UV vagy kék impulzusok indítják el, ugyanakkor a spektroszkópiai méréseket a láthatóban, vagy az infravörösben végzik. Tehát ezek általában sokszínű lézer rendszerek, mondjuk legalábbis, amikor a molekulás spektroszkópiáról beszélünk, és nem tudom, hogy itt az attoszekundumnál, hogy ez most mennyire van így, de mondjuk amikor
hát a kémű... ott is van millió változat ennek a módszernek.
Tehát ott is olyan szeret kombinációkat,
hullámosszakat. Keverek össze, igen. És hát ebből alakul ki.
Egyre bonyolultabb lézerrendszerek.
Az elektronokról ez a mozi, hát a Krausz Ferencet ugye szokták úgy is hívni ilyen népszerűsítő portálokon, hogy az elektronoknak a paparadzója, tehát hogy ő meglesi ezeket a nagyon gyors változásokat az elektronok világában.
De természetesen akkor egy ilyen mozi úgy néz ki, hogy mondjuk tudjuk, hogy milyen a molekulának a szerkezete, és akkor ilyen felhőket tudunk köré rajzolni, amiknek a formája változik a különböző felvételek időpontjában.
Igen, tehát az elektronok mozgását, az elektron átmeneteket, azt fel lehet térképezni, legtöbbször különben hát ezzel az úgynevezett ilyen spektroszkópiai módszerrel, ami ugye a magyar nem a spektroszkópiának az a színképelemzés, tehát hogy egy fénynek az áthaladása egy adott mintán, hogy ennek során ugye miként változik meg ez a fénynyaláb. Ugye ez egy bevett technika, ugye a természettudományos kutatásban már hát régóta, és hát igazából az ilyen spektroszkópiai módszereket, amik különben az idei Nobel-díj esetében különben kiegészülnek elektronspektroszkópiai módszerekkel, tehát nem csak színképelemzést végeznek ugye most már ezeken a vizsgált parányi részecskéken, hanem például olyan méréseket is végeznek, ahol például mondjuk a vizsgáló, tehát a második, ugye vizsgáló impulzus, az mondjuk valami elektront lök ki ebből a rendszerből. Itt a Nobel-díjnak indoklásában is nagyon sok szó esik ezekről az ilyen fény által létrehozott ilyen ionizációs folyamatokról például. Tehát az intenzív lézerfény az képes arra, hogy ugye elektronokat szakítson ki különböző anyagi rendszerekből, és különben ez kellett ahhoz, vagy ez a jelenség kell ahhoz is, hogy egy mondjuk látható hullámhoz tartományban eső, mondjuk egy vörös színű lézerimpulzus át tudjunk alakítani egy attoszekundumos fényfelvillanásra. Erről még nem esett szó, de ez is egy fontos dolog, hogy ezek az attoszekundumos fényforrások, ezek úgy keletkeznek, hogy valamilyen lézernek a a fényének egy ilyen felharmonikusait keltik, ugye nagyon magas rendű felharmonikusokat, teljesen analóg módon különben, mint ahogy ugye, hogyha van egy gitárhúr, ugye ez is benne van ebben a Nobel-díjhoz kapcsolt ismeretterjesztő anyagban. Van egy gitárhúr, ugye annak a rezgéseinek ugye vannak felharmonikusai, ugye magasabb hangok is megjelenhetnek a gitárhúron, mint az alaphang. És hát ezek ugye az alap frekvenciának az egész számú többszörösei. És hát az attoszekundumos impulzusokat is így állították elő gyakorlatilag, ugye ez a legelső lépés volt, hogy ezeket a magasrendű felharmonikusokat, a fénynek a magasrendű felharmonikusait létrehozták. Itt annyi különbség van csak a gitárhúrhoz képest, hogy itt egy ilyen interferencia jelenség miatt csak a páratlan többszörösei jelennek meg az alapfrekvenciának. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, hogy ezt mindenki tanulja az iskolában, hogy mondjuk a látható vörös fény, ennek mondjuk 700 nanométer a hullámhossza, és akkor van egy olyan módszer, amit eredetileg ugye 1988-ban az Anne Lullier, ugye az a másik Nobel-díjas észlelt, hogyha ez a 700 nanométeres nagyon intenzív lézerfény, ez kölcsönhat egy nemes gázatommal, akkor megjelennek ezek a magasrendű felharmonikusok, de nagyon magas rendek is megjelennek, tehát akár ilyen 101. vagy 99. tehát a páratlan többszörösei az alapfrekvenciának meg tudnak jelenni, tehát az így megvilágított mintából kijön egy olyan fény, aminek mondjuk 7 nanométer a hullámhossza, ami már az ultraibolyán is túli tartomány.
Elnézést, egy másik hasonlót mondanék, lehet, hogy akkor a hallgatók is talán jobban megértik meg a fizikus hallgatók, hogy itt miről van szó. Például nekem a második fiam az zenész, veléssel sokat foglalkozik, és foglalkozik gitár erősítőkkel, és ugye az jellemzően vannak ezek a torzítók minden, és azok általában úgy vannak, hogy normálban egy szép színuszos, tehát egy hangról, hogyha beszélünk, egy szép színuszos hullám, de hogyha mondjuk rámegyünk egy gitár erősítőre valamire, az egyre inkább elkezd torzítani, és inkább ilyen négyszögletes alakot vesz föl. Most, hogyha ennek megnézzük a Fourier transformátját, akkor ez egy ilyen vonalas spektrum lesz, amiben jönnek ezek a felharmonikus sorba, és minél nagyobb a torzítás, minél nagyobb a tér mondjuk egy ilyen atomi rendszerbe, annál magasabb harmonikusok jönnek. Tehát így tudnám leírni, hogy körülbelül hogyan történik itt az attoszekundumos generálás, ez a high harmonic generation, mert gondolom mindenki otthon már, főleg a fiatalok föltekerték már az erősítést, és akkor elkezdett torzítani, hát körülbelül erről van szó.
Kicsit szerintem beszéljünk arról, hogy milyen gyakorlati haszna van ennek a felfedezésnek. Most mire lehet használni az attoszekundumos fényimpulzusokat?
Hát, Péter, te ehhez közelebb vagy.
Igen, hát ugye hát akkor megint induljunk ki ugye a Nobel-díjnak ebből a hosszabb ilyen tudományos indoklásából. Ott egy olyan alkalmazást említenek meg, ami szerintem most Magyarországnak is nagyon fontos, tekintve, hogy a Krausz Ferencnek az ezzel kapcsolatos projektje az éppen a hazánkban zajlik. Az pedig egy olyan technika, ez egy végül is egy orvosbiológiai alkalmazás, ami arra vonatkozik, hogy ezeket a nagyon rövid nagyon rövid impulzusú fényforrásokat, femtoszekundumos, illetve hát attoszekundumos forrásokat is, hogyan lehet arra használni, hogy rákbetegséget ugye korai stádiumban diagnosztizáljunk. És ennek a módszere az a következő, ugye vesznek egy ilyen megfelelő, ilyen nagyon rövid impulzusú lézert, ami tényleg abszolút csúcs technológia, tehát valószínűleg ilyen lézerből mondjuk Münchenben van 2-3, amit ugye ott helyben fejlesztenek, de másnak még pillanatnyilag nem nagyon áll rendelkezésére ez a technológia. És ennek a fényével megvilágítanak egy vér mintát, amit ugye levesznek egy bármilyen páciensből, és ez a rövid fényimpulzus ott a létrejövő molekulális, nagyon komplex ugye molekuláris rendszernek, ugye nagyon sokféle molekula van, nem is tudjuk, hogy pontosan milyenek, de ennek az egész rendszernek a molekuláiban beindít valamilyen oszcillációt, tehát azok elkezdnek rezegni ezek a molekulák, és ezáltal ők már az eredeti impulzus elhaladása után is bocsátanak ki valamilyen fényt, infravörös amúgy fényt. És a Krausz Ferencnek van egy technológiája, technikája arra vonatkozóan, hogy ezt az infravörös fényt, ezt így időben fel tudja bontani. Tehát, hogy meg tudja mondani, ezek a rezgések időben hogy néznek ki. Ez egy nagyon új módszer, hiszen azért legtöbbször a már említett ugye színkép elemzésnél az ember mindig a frekvencia tartományban dolgozik, hogyha belemeltünk ilyen szakzsargonokba. Tehát mindig valamilyen spektrométerrel ugye nézi, hogy milyen színű fény keletkezik egy adott folyamat során, és ebben az esetben viszont nem színképelemzést végeznek, hanem időben felbontják ezeket az elektromágneses hullámokat, és ebből következtetnek arra, hogy milyen volt ez a vérminta. Az így kapott információk, mert teljesen ekvivalens a spektroszkópiai információval, itt már elhangzott ugye a Fourier transformáció többször is, hogyha lehet ilyen ijesztgetni a hallgatókat, akkor gyakorlatilag a spektroszkópia, meg ez a Krausz-Ferenc-féle módszer, ez ugye azonos információt szolgáltat, mert a kettő között van ez a Fourier transformációs kapcsolat. Mégis a Krausz-Ferenc-féle módszerrel sokkal érzékenyebben meg lehet nézni azt, hogy pontosan milyen válaszjelet ad ez a vérminta a gerjesztő fényre, és hát ennek az elemzésével aztán az most az ő nagy céljuk, és nagyon biztató első eredmények vannak erre vonatkozóan, hogy rákbetegségeket korai stádiumban fel lehessen ismerni. Nem tudják, hogy pontosan milyen molekulákat néznek, ugye ez nem is érdekli őket, hanem bizonyos olyan mintázatokat keresnek, ugye ténylegesen rákbetegek ugye vérmintáiban, amik ugye eltérnek az egészséges pácienseknek a vérmintáitól. És hát ugye ehhez mindenféle tanuló algoritmusokat, nagyon szofisztikált módszereket kell használni, de nagyon biztató első eredmények vannak arra, hogy bizonyos ráktípusok esetén már a betegségnek viszonylag korai stádiumában, amikor még esetleg egyéb tünetei nincsenek is a páciensnek, akkor már látnak bizonyos olyan jeleket, amik arra utalnak, hogy ő sajnos már rákbeteg.
Másik oldalról közelíteném meg a dolgot, én meg ugye a femtoszekundós lézerek, a NEMNÁS mikroszkópia kutatócsoportnak a vezetője vagyok, és ott mi meg főleg orvosokkal, agykutatókkal dolgozunk, és ott mi is foglalkozunk daganatok diagnosztizálásával, egyebek, de ott például képalkotás révén, és ott mi is használjuk ezeket a folyamatokat, ami egyébként, hogy mondjam, molekuláknak van egy jellemző úgynevezett Raman spektruma, ami az ott molekuláris rezgésekre jellemző energiákat jelent. Na most a Raman spektroszkópiával tulajdonképpen az a probléma, vagy hát nem tudom, azért van ez az új technika, mert ott alapvetően nagyon lassan lehet például képeket csinálni a Raman spektrumok felvételével. Ennek van egy olyan változata is, ami viszonylag gyors, ez a koherens antistox Ramans 2. karsz módszer, ahol már rövid impulsokkal dolgozunk, két lézer impulzussal, aminek mások a hullámhosszai, és a két lézernek a hullámhossza úgy van beállítva, hogy azoknak az energia különbsége pont megfelel egy molekulális rezgésnek. És hogyha ezt megcsináljuk, akkor rá tudjuk hangolni a két lézernek, hogyha már zenéről van szó, a lebegési hullámhosszát ezekre a molekuláris rezgésekre, és érdekes módon ilyenkor megjelenik egy új fény, tipikusan a rövid tartom, amit antistox jelnek nevezünk, és ezek tipikusan mondjuk a piros tartományban vannak nálunk, és ezeket már lehet detektálni. Tehát mi is tulajdonképpen tudunk például képeket alkotni szövetekről, ezen a molekuláris rezgési állapotokon alapulva, például zsírokról, fehérjékről, és ezekről szövettani képeket tudunk festés nélkül nézni. Én háromdimenziós molekuláris térképeket tudunk mit csinálni az élő szövetekről, ami gyakorlatilag ugyanez a dolog, csak mi általában egyszerre egy frekvenciát nézünk, a másik pedig az, hogy ezek itt optikai jelet detektálunk, ami gyakorlatilag a spektrumnak felel meg, és mi a frekvencia tartományban dolgozunk, nem az időtartományban, mint ami most a Ferinek a célkitűzése. Igazából a kettő között a Fourier transformációs kapcsolat valóban ami a kihívás, hogy ahogy lehessen ezt a Fourier transformációt elvégezni, ehhez az időtartományban olyan pontos és precíz időfelbontás, meg pontos mérések, meg a jelszinteknek akkorára kell, hogy értelme legyen a Fourier transformáció elvégezés. Gondolom, ez a nagy technikai kihívás, én nem vagyok ebbe benne, tehát méréstechnikai szempontból, hogy villamos minők, azt mondanám, hogy az a kérdés, hogy mekkorák a jelszintek. A másik meg, hogy mit keresünk. Tehát nyilván az orvosokkal együtt kell dolgozni, hogy egyáltalán milyen molekulákat, milyen molekuláris rezgéseket, milyen anyagokat keresünk. Ez egy óriási végtelen halmaz, és hát mondjuk, hogyha és nagyon nehéz szisztematikusan ezeket keresni, mert mondjuk csak a bőrdaganatokból is tudom, találkoztam már 80-100 félével, és akkor mi nem beszéltünk az összes többiről, és hogy mint más fehérék szintetizálódnak egyebek. Tehát ez óriási nagy, és abból mennyi kerül bele a vérbe. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért óriási adathalmazokra, meg rengeteg adatra önkéntes, meg mérésre van szükség, meg fő pontossága, hogy ebből azért végülis megfelelően pontos eredmény kijöhessen.
De, igen, de ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, tehát hogy ezeknek az ilyen nagyon rövid impulzusú femtoszekundumos lézereknek ugye több területen is vannak ilyen orvostudományi alkalmazásai, és hát szerintem ez is egy nagyon fontos fejlődési irány itt az elmúlt 10-15 évben. Igen. És hát egyre inkább ezek szerint ugye begyűrűzik ez most már a mindennapokba is.
Ha jól tudom, akkor a számítástechnikát is meg tudja gyorsítani ez a technológia.
Hát az megint egy ilyen nagyon előremutató elképzelés. Ugye, tehát ugye az alap dolog, ugye, hogy az ami a jelenlegi mikroelektronikának a sebessége az ugye korlátozott, tehát alapvető fizikai korlátai vannak annak, hogy pillanatnyilag ugye egy számítógép processzornak mondjuk az órajele az nem is tudom 3-4 GHz, vagy ilyen tartományban ugye megrekedt, és hát ezen ugye nem nagyon lehet pillanatnyilag túllépni. Hogyha sokkal gyorsabb számítógépet akarna építeni az ember, akkor mondjuk optikai jelek használna a logikai műveletek elvégzésére, akkor azzal akár ilyen 100 000-szer, milliószor gyorsabban lehetne logikai műveleteket elvégezni. És hát akkor ez egy ilyen nagyon érdekes lehetőség lenne arra, hogy akkor elektronikus számítógépek helyett miért építsünk optikai számítógépeket, ami ugye nem keverendő össze a kvantum számítógéppel, mert itt azért sima bitekről van szó, tehát nem kubitekről, hanem még sima bitekről, de ugye sokkal gyorsabban, mint amit a jelenlegi processzorok tudnak kezelni. Viszont ennek azért vannak elég jelentős korlátai, tehát ez még csak nagyon a jövő zenéje. Ugye a legfontosabb dolog az, hogy például az optikai jeleket ugye nem lehet ugye nanométeres, nem lehet nagyon egyszerűen nanométeres tartományban kezelni, koncentrálni, hiszen ugye ezt is tanítják az iskolában sokszor, hogy ugye a fényhullám hossza az meghatározza azt, hogy milyen kis méretű például objektumokat látunk egy sima mikroszkóppal is. Tehát a fényhullámhosszával összemérhető struktúrákban is már nagyon nagy problémát jelent ugye az optikai jeleknek az átvitele. Például egy optikai szál is, mit tudom én, 8-10 mikrométeres átmérővel rendelkezik, ez ugye még túl nagy ahhoz, hogy ebből tényleg optikai processzort lehessen építeni. Viszont másrésztről viszont a sebessége az optikai jeleknek az ugye sokkal nagyobb, és hát itt jönnek megint a képbe ezek a femtomásodperces lézerek, mert hogyha meg tudunk valósítani olyan esetleg ilyen felületre integrált bármilyen optikai elrendezést, amivel mondjuk egy logikai műveletet meg tudunk valósítani, akkor az előre vetíti azt, így a következő évtizedekben, esetleg valamikor, hogy erre építve akkor már ilyen optikai számítógépeket is lehessen alkotni.
Annyit tennék hozzá, amit a Péter mondott, így lefordítva, így mondjuk a villamosmérnök nyelvére, hogy ugye most tipikusan ilyen 4-5 nanométeres technológiák vannak például a legbonyolultabb integrált áramkörök, memóriák gyártásánál, és ugye a fényhullámhoz az tipikusan meg a 400 nanométer, meg a 760 nanométeres tartományban van, és eleve olyan hullámvezetők, amik ezt a hullámhosszat tudják vezetni, ennél csak hosszabb, tehát a 400 nanométer hosszabbak lettnek, tehát tényleg a integrált optikai áramkörök, azok ilyen legalább pár mikronos hullámvezetők kellene, hogy legyenek, hogy a fény ezt tudjon terjedni, és ne csillapodjon. Tehát valóban méretbeli problémák vannak. Ugyanakkor meg, hogyha megnézzük mondjuk a sávszélességet, tehát ott az elektronikus rendszerekben tipikusan az RC időállandó, az ellenállás kapacitást megszorzom, akkor van egy időállandó, és az határozza meg itt a sebességet, illetőleg még a hődisszipáció, mert a legfontosabb probléma, hogy most azt a hőt, amit ott termelek, az hogyan vezetem el. Tehát ott is azért megvannak a megfelelő korlátok. Ezzel szemben az optikai rendszerekben például megnézünk egy adatátviteli rendszert, most másfél mikron körül dolgozunk az optikai adatátviteli rendszerekben, számítástechnikában, vagy internet használatnál, vagy a kábel tévén ilyeneket használnak. Viszont ott is korlátozott a sávszélesség. De ha megnézzünk mondjuk egy olyan 50 szekundós lézerimpulzust, hogy annak mekkora a sávszélesség, az gyakorlatilag lefedi mondjuk az egész látható tartományt 400 nanométertől mondjuk 760 nanométerig, vagy akár még egy másfél mikronig, hogyha a kontinuumot keltünk. És abban minden egyes frekvenciára, mind ahogy a telekommunikációban be lehet rakni megfelelő információt. Tehát ugyanakkor a sávszélesség az óriási, és rengeteg adatot, információt be lehet kódolni különböző hullámhosszakra, amiket egy párhuzamosan föl tudok dolgozni. Tehát az a szemben, hogy méretben vannak korlátok, ugyanakkor a sávszélességben meg óriási előnyeink vannak, és tulajdonképpen ez kompenzálhatja ezeket a méretbeli különbségeket. Hát ez a kérdés, hogy mi az a megfelelő architektúra, ami ezt tudja. Régen egyébként voltak ilyen erőfeszítések az optikai számítógépek irányába, például a 80-as évek végén volt az SDI, Amerikai Űrfegyverkezési Program, és ott kifejezetten optikai számítógépeket akartak építeni. Mondjuk ott kicsit más cél alatt az volt a cél, hogy az optikai jeleket elektromágneses zavarással nem lehet, hogy mondjam, tönkretenni, mert ugye az elektronikai rendszereknek most az a baj, hogy eldurantanak valamilyen nagy jel, és akkor onnantól kezdve megszűnik a elektromágneses kommunikáció. Onnantól sem minden süketté válik. Mondjuk egy fény alapú kommunikációs rendszeren, vagy vezérlés rendszeren, vagy számítástechnikai rendszer, ezt nem tudják megcsinálni, mert a fény az csak akkor, hogyha fizikailag megsemmisítik mondjuk a, mit tudom, ezt az optikai szálat, vagy hullámvezetőt, akkor lett, és nagyon komoly erőfeszítések voltak, és itt most megint így visszajutottunk körülbelül ide.
Igen, ezek az ötletek mindig visszatérnek, ugye?
Igen, igen.
A tudománytörténet során.
A beszélgetés végéhez közeledve már csak arról kérdeznélek titeket, hogy mindketten dolgoztatok Krausz Ferenccel, milyen volt vele dolgozni, és milyen projekteken dolgoztatok együtt, illetve dolgoztok manapság.
Akkor lehet, hogy én kezdem, mert én vagyok az idősebb meg. Tehát a dolog az úgy indult, hogy ja igen, hát ő is a Műszaki Egyetemre járt, a villamosmérnöki karra, mint mondtam, 2 éve fölöttem, ott volt egy hogy mondjam, ilyen kicsoportos képzés, úgynevezett B-tagozat, és akkor általában ott nem egy évfolyam, az 11-néhány emberből állt, és a Feri is egy ilyen csoportban tanult műszaki fizika ágazaton, tehát igazából annak idején ilyen mikroelektronika gyárt, mikroelektronika áramkörök gyárt, és meg ilyesmi volt a fő tantárgyunk, de aztán ugye a mikroelektronikai vállalatot ez a 1987, de hát onnan értelmetlenné vált tulajdonképpen, és akkor így mind a ketten így váltottunk egy kicsit fizika-optika meg irányába. És a például Ferivel együtt jártam angol nyelvtan folyamban, ugye nagyon fontos a szakmában, hogy angol tudjunk beszélni, és hát csak csodálatta figyeltem, hogy ő fölkészült az angol, volt egy farkas tanárnő nevű angol oktatónk, jött az órára, elején szódolgozott, és akkor Feri nem volt olyan, hogy minden szót nem tudott mondani. Én mondtam, hogy ez nem létezik. Tehát jellemző volt a Ferinek az alaposság, közben csináltam a Műszaki Egyetemet, meg az ELTE-t párhuzamosan, 2 egyetemet, meg közben járt nyelvtanfolyamra, és mindezek mellett mindegyikből a maximális, hogy mondjam, eredményekre törekedett minden. Most nem tudom, hogy kapott, mit tudom, annak idején vörös diplomának hívták, nem tudom, de szóval én azt gondolom, hogy ő az volt, aki tényleg rendesen oda tette magát minden területen, és tehát ez volt az első benyomásom. Aztán így eltett pár év, ugye, és akkor megjelent nálunk itt Budapesten, ő 90-es évek elején ment ki Bécsbe, ott pályázott meg egy állást a Bécsi Műszaki Egyetemén, és akkor csoportvezető lett, stb. És akkor kellett, ő épített lézereket, különböző lézereket, és akkor ez kellett neki lézertükrök. Mi, nekünk volt Budapesten egy laborunk, Ferenc Kárpát kollégiám hozta létre ezt megfelelő elektronsugaras pároktatás technológiával, ami abban az időben azért elég jónak számított, és felvette velünk a kapcsolatot, hogy hát kellene ki ilyen tükör, olyan tükör, stb. És ez ilyen commerce dolgokat először megcsináltuk neki. És akkor jött egyszer olyan 92-ben, hogy hát figyeljetek, komoly problémák vagyok, itt vagyok, az a problémám, hogy csinálnék egyre rövidebb lézerimpulzusokat, de hát nem megy, mert hogy ezek a tükrök, ezek ilyen szélesek, és hogy meg egyébként is abban az időben ezt a diszperzió kompenzálást prizmákkal oldották meg. Ezek voltak Brusser-szögű prizmák, amiket beraktak a rezonátorba, és ez csinálta meg azt, hogy anomális diszperzió, tehát hogy ami szétcsúszik a diszperzió hatása a lézerimpulzus, ezt össze lehessen rendezni. És ezekbe mindig bele kellett rakni prizmákat, hogy minél kisebb volt a úgynevezett harmadik diszperzió, annál messzebb kellett rakni a prizmákat, annál instabilabb volt a rendszer. Tehát komoly gondok voltak. Ráadásul ezeknek volt egy úgynevezett masabre diszperziós tagja, ami szintén elrontotta a spektrumot, voltak ilyen oldalsávok, stb. Tehát igazából megállt a tudományon 12 femtoszekundumnál körülbelül, és mondta, hogy hát én itt vagyok, most nem tudok tovább lépni, valamit kéne csinálni a tükrökkel, ez így nem megy. És akkor én elkezdtem ezeket nézegetni, És akkor jött egy ötletem, hogy hát ugye az optikai szálakba és abban az időben a telekommunikációban is fontos volt, hogyha átviszik ezeket az optikai jeleket optikai szálon, hogy azokat a végén össze lehessen rendezni, mert ezek utóbb szétsúsztak a jelek, és ott úgynevezett ilyen chirped fiber gratingeket raktak bele, ami azt jelenti, hogy beleraktak ilyen kicsi kis törésmutató modulációkat, színuszosan változó törésmutató modulációkat, aminek változott így a periódusa. És akkor ezekkel az optikai szálas rendszerekbe összerendezték ezeket a telekommunikációs impulzusokat. Na de ott ilyen nagyon pici törésmutató modulációk voltak, ilyen ezred nagyságrendben, mármint a törésmutató az ugye egy a levegőre, és akkor annak az egy ezred részével, mondjuk a üvegnek a törésmutató az másfél, és ott ilyen egy ezredes ilyen modulációkat lehetett például UV-fénynyel generálni, de hát a lézertükrök még nem így néznek ki, tehát a lézertükröknél ott kétfajta anyagot használunk, általában azok is ilyen átlátszó optikai anyagok, nagy törésmutató, kis törésmutató, egyiknek még 2,3, másnak 1,5 a törésmutatója, de hát ott már, hogy mondjam, egy egész más világ, matematika kezdődik, mert itt a pici aperiodikus rendszereknél ott egy reflexiót elég figyelni, mert ott egy reflexió mondjuk egy ezred, és annak, hogyha megnézem a következőt, az már annak a ezred része, tehát 1 milliómod, és már elhanyagolhatóak ezek a magasabb kölcsönhatások. Viszont egy ilyen hogy nagy törésmutatójú rendszereknél ezek a lépcsők nagyon sok visszaverelés kellett számolni, és egy analitikusan ez elég nehezen kezelhető volt. Hát mit csinál ilyenkor a villamos mérnök? Leül, vesz le, analitikusan itt lemodellezze az egészet, és akkor azt mondja, hogy oké, hát ezt analitikusan én nem tudom megcsinálni, akkor az embernek nyilván van valami ötlete, elképzelés, hogy működik ez mondjuk az optikai szálakban, és akkor azt mondja, hogy írok egy olyan programot, ami ezt számítógépes optimalizáció során megoldja nekem ezt a feladatot. Írtam egy ilyen programot, lefuttattam megfelelő kiindulási rendszerből, és akkor lett egy olyan tükör, ami egyrészt mondjuk dupla olyan széles volt, mint az eddigiek, meg lett egy olyan anomális csoport késleltetése, tehát a hosszabb hullámosra nagyobbat késleltetett, amivel a disperziót lehet kompenzálni. Na most itt két lejjet ütöttünk egy csapásra, megoldottuk azt a problémát, hogy a lézereknek a sávszélességet korlátoztuk, ezáltal mondjuk az impuls hossza az a felére csökkenthető volt, körülbelül 12-ről mondjuk 6-5 femtoszekundumra, illetőleg ki lehetett dobni a prizmákat a kukába, mert hogy azt a disperzió kompenzálást, amit azok csináltak, hát azokat megoldották a tükrök maguk, amik benne voltak már a lézerbe. Na és akkor egy egészen új technológia, ezek sokkal stabilabbak voltak a lézerek, sokkal rövidebb impulzusok. És akkor így jutottunk el a erősítőkhöz, egyebekhez, és a nagy energiájú impulzskompresszióhoz, ahol eljutottunk oda, hogy egy ilyen lézerimpulzs az körülbelül másfél oszcilláció, és akkor ez, és akkor jön a magas harmonikus keltés, ami ennek a fűnyében jön létre, és miután ezek olyan impulzsok voltak, hogy csak egy maximumuk volt, gyakorlatilag egy térben, időben csak egy pontban álltak elő ezek a magas harmonikusok, így magyarul egy attoszekundumos impulzs állt elő. Na most ezekkel már lehetett méréseket végezni, mégpedig azért, mert a többiek is csináltak magas harmonikus keltést, de sokkal hosszabb impulzsokat. Nekik ilyen attoszekundumos impulzs sorozatok voltak, hát nem tudták, hol az eleje vége, mikor végzik a kísérletet, és ez volt, ezért mondtam, hogy 10 éves lézerfejlesztés előzte meg tulajdonképpen azt, hogy mondjuk ezeket a úgynevezett izolált attoszekundumos impulzsokat előállítsa a Feri. Arról még nem is beszéltem, hogy persze ez még fázis stabilizálni is kellett a rendszert, ami mondjuk a Theodor Henschnek a, hogy mondjam, erős közreműködése igen volt, ő kapott is ezért 2005-ben egy Nobel-díjat a fázis stabilizásért, meg a frekvencia fésűért. Ő is a Ferivel dolgozott egyébként annak idején Bécsbe, és nézegették így a oszcillátoroknak a impulzsait, a fázisát, méregettek interferomet, és akkor hát a Henschnek jött úgy emlékszem, hát ezt én nem voltam ott, a nagy gondolata, hogy hát ezeket meg lehetne különböző módokon oldani, hogy nem mozogjon ez a fázis össze-vissza, és akkor megcsinálta ezt a frekvencia fésűt, azt hiszem Garhingban, és hát akkor kapott egy Nobel-díjat 2005, mert ez egyébként spektroszkópiai szempontból is egy nagyon fontos dolog volt. Tehát ez olyan, mint hogyha veszel egy vonalazót, rajta vannak a milliméter osztások, korábban ezek szaladgálnak föl, arra nem tudsz vele mérni. Itt meg ezek sikerült rögzíteni, és akkor tudtak mindenféle spektroszkópiai méréseket mérni.
És hát amit itt mondtál, például amiatt van az is, ugye ez a speciális tükör találmányotok miatt van az is, hogy ugye nálunk az intézetben is azért elég sok prizma porosodik a szekrényben, és hát most már tükröket használunk helyettük a lézerimpulzusoknak az időbeli összenyomására.
De csöves tévé meg a
Igen, tehát körülbelül a prizmák azok most itt a Junosz tévének a szintjére kerültek, akik ugye 80-as években születtek, azok lehet, hogy értik ezt a hasonlatot. Tehát ez tényleg egy fontos találmány volt.
Péter, viszont te már Bécsben voltál a PhD hallgatója, Krausz.
Igen, tehát az én irányomban ez egy nagyon, hát nem is tudom, most nem mondom azt, hogy övön aluli kérdés, mert hogy én tényleg csak nagyon elfogultan tudok nyilatkozni róla, de hát ugye úgy indult a dolog, hogy én gyakorlatilag tőle tanultam a szakmát, tehát ezt az egész, hát egyrészt ugye a lézeres szakmának a nagy részét is tőle tanultam, illetve hát ezt az ultra fast science, ugye ultra gyors tudomány, ugye így nevezik ezt az egész átfogó tudományterületet, amiben benne van ugye a femtokémia, az attofizika és egyéb alkalmazások. Ugye én ezt az egész szakmát tőle tanultam, és hát én úgy ismertem meg őt Bécsben még a 2000-es évek elején, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon dinamikus, nagyon inspiráló ember, tehát ezt csak meg tudom erősíteni, ezt az elképesztő munkabírását és dinamizmusát. Másrésztről meg egy nagyon széles látókörű fizikus is, tehát ő gyakorlatilag nagyon otthon van több területen is, tehát átlátja őket, nem mondom azt, hogy specialistája lenne mondjuk bármelyik területnek nagyon, de otthon van az atom és molekula fizikában is, de ugyanúgy például szilárdtest fizikai kérdésekben is teljesen tájékozott, és ugye mindezt ugye összekombinálva ezzel a lézer fejlesztési tevékenységgel, ő tényleg hát elért egy ilyen magas szintre, ugye a világ tetejére. És hát ez az ilyen nagyon inspiráló, nagyon motiváló, nagyon kreatív, tehát tudományos értelemben nagyon kreatív munkakörnyezet az, ami nekem így emlékként megmaradt 20 évvel ezelőttről egyrészt, másrészt meg hát ebből a fajta hozzáállásból, a kutatáshoz való hozzáállásból ebből építkezem így a mai napig is.
Szoktatok még együtt dolgozni? Vannak közös futóprojektjeitek?
Hát most egy kicsit kevésbé volt intenzív az együttműködés az elmúlt években, és akkor éppen különben most volt egy olyan fejlesztésünk itt Budapesten a Wigner kutatóközpontban, ami hát egy ilyen, ezeknek a lézereknek a fázis stabilizálásához kapcsolódik amúgy, hogy ami így felkeltette az ő érdeklődését, és akkor meg is beszéltük, hogy december, azt hiszem, hogy december 11-ére beszéltük meg, hogy akkor meghívott ő Münchenbe, hogy akkor mutassa be ezt az eredményt ott a csoportjának is, és akkor diszkutáljuk a lehetőségeket. És hát most majd valamilyen formában azért a tudomására fogom hozni, hogy most van egy nagyon jó indoka arra, hogy lemondja ezt a találkozót, amit én örömmel ennek eleget is teszek majd, hiszen ugye december 10-én adják át a Nobel-díjat Stockholmban, és hát ebből kifelé teljesen egyértelmű, hogy ez a december 11-i időpont így már a kukába esett, de hát sose legyen rosszabb dolgunk.
Elnézést, csak egy pici kis adalékot tennék hozzá. Tehát, igen, én a magam részéről ugye korábban dolgoztam a Ferivel, leginkább ilyen távmunkában Budapestre, de azért én is volt, hogy több hónapig ott kim voltam nála, ilyen közös kísérletek céljából. És ami mondjuk úgy megragadott, egyrészt az, hogy mennyire fogékony a új dolgokra, új technikákra, és milyen gyorsan tud döntéseket hozni, amikor azt látja, hogy valamiben van valami ötlet, valami nagy eredmény lehet, akkor mindent azt mondta, hogy figyeljetek a csoportjának, hogy most megállunk, most ezzel foglalkozunk, mert például amikor én kimentem, ő egyből rájött, hogy hoppá, azért ebből lehetne tényleg komoly dolgokat csinálni. És akkor mindenkit ráállított erre a témára, amíg én kint voltam, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni. Tehát nagyon jó a szervezőkészsége, nagyon jó és határozott döntéseket hoz, folyamatosan, tehát nyilván ez egy nagyon fontos képesség ahhoz, hogy valaki ilyen eredményeket érjen el. Tehát ő mint szervező, meg nagyon gyors gondolkodású, meg fogékony az új technikákra, tehát nyilván ennélkül ez nem megy, meg hát ahhoz, hogy meg széles tájékozottságú, akár az elektronikában, villamosmérőtudományban, akár a fizikában, tehát ezek így mindegy nagyon, ja, meg hogy tökéletesen beszélt, olvasott, írt, olvasott, angolt előadást tartott, tehát ezek ilyen alapkövetelmények voltak, és ehhez megjött ez a kitartó szorgalma, meg amiről beszélek. Tehát azért ez nem véletlen, hogy valaki idáig eljut a munkája során.
Hát igen, nem véletlenül osztanak valakinek Nobel-díjat.
Éppen arra adják a Nobel-díjat, igen, amit most igen. Itt elmondtál. Igen.
Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig üzenem, hogy itt mesélték nekem, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont indított Facebookon egy Tudtad-e sorozatot, úgyhogy ezért érdemes őket bekövetni, és minket pedig hallgatni a következő Nobel-díjas különkiadásban. Sziasztok! Thank you.